Felajánlásával vagy adománnyal járultak hozzá az ünnep szépségének és áhítatának megteremtéséhez. Ha családunkban vagy ismerőseink között még vannak olyan idősek és betegek, akik a templomban már nem tudnak eljönni, de karácsonyra szeretnének gyónni, áldozni, kérjük, hogy címüket és telefonszámukat a sekrestyében írassák fel. Szerdán véget ér az adventi időszak. Ezen a napon már nincs róráte. A reggeli szentmisék ismét 7 órakor kezdődnek. 24-én, szentestén nincs esti szentmise, hiszen éjfélkor már Jézus születését ünnepeljük. A bazilika délután 1 órától 23 óráig zárva lesz. 23 óra 30-tól orgonajáték várja az éjfél szentmisére érkezőket. A karácsony éjféli és első napi perzsei adományainkkal a papnevelést támogatjuk. Karácsonykor a hiszekeinek a megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberélet szavainál térdet hajtunk. Akik karácsony napján a 12 órakor kezdődő Urbi et Orbi pápai áldást a hírközlő eszközök által áhítattal fogadják, teljes búcsúban részesülhetnek. Pénteken, karácsony másnapján templomunkban ünnepi rend szerint lesznek a szentmisék. Szombaton 27-én Szent János apostol egyházmegyénk védőszentjének ünnepén a bazilikában a reggel 7 és 8 órai és az esti szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise, amely a hagyományos Szent János napi bor megáldással fejeződik be. Szent János napján a Szervita templomban templombúcsú és egyházmegyi szentségimádás nap lesz. A főplébánia imórája 12 órakor kezdődik. A templombúcsút az este 17:30-kor kezdődő szentmisével ünneplik, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. A következő vasárnap Szent Család ünnepén a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében lesz a Szent Év egyházmegyé bezárása. Apró szentek ünnepe ugyanaz idén elmarad, de vasárnap délután 3 órakor néhány perces harangozás lesz a meg nem született és csecsemőkorban elhunyt gyermekek emlékére. Mindenkinek Istentől megáldott szép vasárnapot kívánunk.
Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Holló Gábor Egerbelváros káplánja mutatott be. Énekelt a Cantus Agriensis kórus, vezényelt Gergely Péter Pál. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Birincsik Márton és Bartók Beáta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Januártól 8,69%-ra mérséklődik az idén igényelt diákhitel kamata. A 2024 év végéig felvett szabad felhasználású diákhitelek esetében a kamatstop miatt marad a 7,99%-os kamat, közölte a Diákhitelközpont. A fogyasztóvédelmi törvény módosításának értelmében a mikro, kis és középvállalkozások végső felhasználóként egy termékvásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén fogyasztói minőségben fordulhatnak 2026. január 1-től a békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Így a jogviták a bírósági útnál egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélő módon rendezhetők a kis és középvállalkozások számára is. Januártól a regisztrációs adót is érinti az automatikus infláció követő adókiigazítás. A regisztrációs adóról szóló törvény egyes melléklete szerint a jövő év elejétől a 45 000 forintos alapérték 47 000 forintra emelkedik. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein. Tilos 2-es és 3-as pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-én 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-én egész nap, fokozottan védett övezetben pedig az egész évben. A budapesti közterületek besorolását a főváros közleménye tartalmazza. A közlemény szerint a rendelet megsértése 200 ezer és 1 millió 200 ezer forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után. Petárdázni, ahogy eddig, úgy idén is Magyarország teljes területén egész évben tilos, szabálysértés esetén az elkövetők 200 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak. Elkezdődött az influenza járvány Magyarországon. A múlt héten több mint 38 ezeren fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz az országban, mondta az országos tisztifőorvos. Súrján Orsolya közölte, a betegek közel 50%-a 14 év alatti, 26%-a 15 és 34 év közötti, a 60 évek felüliek aránya 9%. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos bejelentette, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is tápadományban részesülnek az állatvédelmi civil szervezetek. A program immár 5. éve nyújt segítséget a menhelyeknek, elismerve és megköszönve munkájukat. A téli időszakban több mint 280 civil szervezet számára juttatunk el nagy mennyiségű állateledelt az ország valamennyi pontjára. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartják a menhelyek és állatotthonok folyamatos támogatását, különösen a téli hónapokban, amikor az ellátásuk jelentős anyagi terhet ró az állatvédőkre. Hozzátette, hogy a kiszállítás már megkezdődött, valamennyi érintett szervezethez eljut az adomány. A kormánnyal és közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal közösen továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az állatvédők mindennapjait és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az állatok számára is békés és biztonságos legyen a téli időszak. Híreink végén az időjárásról. Borult párás egyes részeken tartósan ködös idő valószínű, szitálással, néhol ónos szitálással. Mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 0 plusz 5 fokról kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban életének 67. évében elhunyt Sajó Attila, Kazincbarcika város kulturális és közösségi életének meghatározó alakja. A város lokálpatrióta szellemiségű személyiségem 17 éven át vezette az Egressy Béni Művelődési Központot, közel 30 évet töltött ott munkatársként. A közművelődésért tett kiemelt erőfeszítéseit 1998-ban állami kitüntetéssel, Besenyei György díjjal ismerték el. 2006-ban pedig Kazincbarcika város képviselőtestületének elismerő plakettjét vehette át. Mesterségem címere című portréműsoromban én most egy 2009-ben vele készített riportommal emlékezem rá. Hogyan emlékszik vissza a gyermekéveire, a tanulmányokra, milyen iskolákat végzett?
Azt hiszem, hogy a legtöbb ember a gyermekkorát azt szívesen idézi vissza. Én is így vagyok ezzel. Én hegyaljai gyermek vagyok. Sárospatakon születtem, Dolcsván nőttem fel. Pataki születésem azért van, mert akkor ott volt szülő otthon. A bátyám, ő még Sátoraőhelyen született, de ugye amikor én megszülettem 4 évvel később, már volt Sárospatakon is. Dolcsván egy különleges helyszínen nőttem fel, egy kastélyba. Ugyanis az általános iskola, az a báró Valbot Kelemennek, aki a Kincsemlónak volt a tulajdonosa, az ő kúriájába, az ő kastélyába volt az általános iskola, és ott volt szolgálati lakásoknak a sokasága. 3 vagy 4 szolgálati lakás, és az egyikbe laktak a szüleim. Ebből lehet is keletkezni, pedagógusok a szülők, tehát nyilván a család indítatása, az irodalom, a művészetek, a kultúra iránt, az nyilván innen származik. És ez egy nagyon szép időszak volt. Tolcsva, a hegyek között, kint a erdőbe, szabadon mászkálhattunk a patakparton, és az egész egy olyan gyönyörű, idilli világ volt, hogy nagyon szép emlékeim vannak erről az időszakról.
És a kultúra iránti érdeklődés meghatározó volt az ön gyermekéveiben is, így választotta meg tudatosan tanulmányait is?
Hát a család, amikor én 10 éves lettem, akkor Miskolcra költözött. Ez elsősorban pontosan miattunk volt. Tehát úgy érezték a szüleink, hogy nőnek a gyerekek, lett, hogy városban élve jobbak lesznek a lehetőségek, és így beköltöztünk. A bátyám akkor 8-os volt, én általános iskola 4-es. Először nagyon féltem, de szerencsém akkor is olyan volt a habitusom, hogy nagyon hamar elfogadtak a társak. Tehát én nagyon kevés idő, 1 hétig voltam talán ilyen lesajnált falusi gyerek, aztán 2 hét múlva már főnök, tehát ahogy mai napig szokták mondani az ismerőseim, hogy nekem addig tart a probléma, amíg bemutatkozok a kommunikáció teremtésben és a kapcsolatépítésben, tehát ilyen szempontból szerencsére nem volt gond, és hát bekerülünk Miskolcra, és itt is továbbra is meghatározó volt. Nyilván az, hogy édesanyám magyar szakos pedagógusként, apám szintén igazakkori a megyei tanácson dolgozott az oktatási osztályon, bátyám is az irodalom iránt mélyen érdeklődő, már akkor verseket író fiatalember volt, tehát ez azért meghatározó volt, és rengeteg könyvünk volt otthon, természetes volt az, hogy különböző művészeti rendezvényekre, programokra jártunk, és valahogy én gyerekkoromtól kezdődően szerettem szervezni. Tehát ezt mondják anyámék, hogy én az óvodás koromban, amikor ovis voltam, középsős, én már akkor a Tenkes kapitánya ment a tévébe, és én abból műsort csináltam a társaimmal, az óvónéniknek. Tehát, hogy már akkor szerveztem, és valahogy ez megmaradt mind a mai napig bennem, hogy ha valahol látok valami jót, akkor egyből az jut eszembe, hogy ez hogy lehetne eljuttatni ide-oda vagy amoda, tehát közönség elé. Tehát, hogy Spanyolországban is, amikor egy flamenco esten szórakoztam, akkor mondom, ez nagyon jó, hogy kéne ezt Barcikára elvinni, vagy. Tehát ilyeneken járta az embernek az agya, tehát ez úgy bennem volt. Na most a tanulmányaimat is, hát középiskola után próbáltam ebbe az irányba vinni, és hát így végül is történelmi népművelés szakra felvételiztem, mert történelmet azt rendkívüli módon szerettem, és mind a mai napig szeretem, és hát így is választottam meg a pályámat, és történelmi tanári diplomát és népművelői diplomát szereztem a Nyíregyházi Főiskolán levelező szakon. Nem sikerültek először a nappalira a felvételik, és harmadszorra jutottam be, és hát nyilván azt az időszakot sem láblógatással töltöttem, hanem tanítottam képesítés nélkül Sajó Szentpéteren 3 évet. Ez is egy nagyon jó időszak volt. Szerettem tanítani is, tehát valójában pedagógus véna azért bennem volt, és pontosan amikor volt egy lehetőség Barcikára kerülni, az abból a szempontból jött jól, hogy akkor már jártam főiskolára, és akkor mondom, megnézzük legalább a leendő diplomáim másik oldalát, a közművelődést, a népművelést milyen, és hát aztán végül is majd 28 évig ott is ragadtam.
És Kazincz Barcikán már a nagybetűs életben is szervezhetett. És a szervezés fontos volt az ön életében, mert hogy a Kazincz Barcikai Egressy Béni Művelődési Központ az közel akkor egy olyan 28 éven át meghatározó volt az ön életében?
Hát tulajdonképpen igen, hiszen nagyon érdekes, hogy 1981. július 1-én, nagyon emlékszem a dátumra, lettem az egressi dolgozó, és ezen a napon vonták össze az addig Egressy Béni Művelődési Központot és a Városi Könyvtárt. Ismeretterjesztő előadóként kezdtem a munkámat, tanfolyamokat szerveztem, különböző szabadegyetemi foglalkozásokat, tehát egy jó kezdet volt, és hát rendkívül jó volt a társaság, ahol dolgoztam. Tehát azt mondták, hogy az egyik legjobb istálló Kazincz Barcikán van. Tehát nagyszerű főnökön volt, nagyon jó kollégák voltak, akiktől lehetett tanulni a szakmát. Viszont amikor visszatértem katonaság után, egy újabb munkaterületet kaptam, ez a művészeti vezetői feladat volt, hát akkor az amatőr művészeti csoportokkal foglalkoztam. Ez közel állt azért is hozzám, mert jó magam amatőr színjátszóskodtam Sajó Szentpéteren pár évet, tehát belülről is láttam, belülről is tudtam, hogy mi a amatőr színjátszók, illetve a művészeti csoportok tagjainak a problémája, vagy mire kell figyelni, és hát nyilván ezt figyelembe vettem a munkámnál. És aztán úgy alakult a sors, hogy végül is 1986-ban pedig igazgatóhelyettes lettem az intézményben, ami pedig már egy nagyobb feladat volt, hiszen már akkor az egész intézménynek a szakmai munkának a koordinálása volt az én feladatom, tehát a munkamegosztás szerint elsősorban a koordinatív, szervező, összehangoló ügyek voltak az én feladatom, tehát ott már nagyon észnék kellett lenni, hogy a sok párhuzamosan folyó tevékenységet úgy koordináljuk, hogy az jól működjön.
Elég fiatalon került az igazgatóhelyettesi pozícióba, és kijelenthetjük, hogy a ranglétrát azt úgy végigjárta.
Igen, hát tulajdonképpen végül is én 26 éves voltam, amikor igazgatóhelyettes lettem, de előtte már volt egy jó másfél év ismeretterjesztőadó, egy jó 2 éves művészeti vezetői tapasztalatom, ugye közben volt a katonaság, valószínűleg látták bennem ezt a szervezőkészséget, és hogy rám merték bízni ezt a feladatot, mert azért ez az átkosban volt még, tehát annak idején 26 évesen igazgatóhelyettesnek lenni nem volt egy mindennapos dolog, tehát ez egy kicsikét érdekes volt, de ez is egy jó tanulóidőszak volt.
És fiatalon választották meg igazgatónak is. Nagyon aranyos volt, mert a beszélgetésre készülve felhívta erre külön a figyelmemet, hogy ön volt az első olyan vidéki igazgató, akit választottak? Mármint a közművelődés terén gondolom én ezt.
Igen, tehát a rendszerváltozásig ugye azért egy kinevezési gyakorlat volt. Volt ott is valami, hogy be kellett adni egy papír, de gyakorlatilag ott azért ez egy formális ügy volt, tehát ott általában ugye megvolt a megfelelő jelöltés, az egy kinevezési gyakorlat volt. Most a rendszerváltozás után bejött a intézmények élére történő választás, és én voltam az első az országban, aki közművelődési intézményben választás útján lettem igazgató. És mivel nem volt erre tapasztalat, hogy csinálták, mint csinálták ezt meg, így utána forrt a telefonvonal, hiszen az ország minden részéről hívtak minket, hogy is csináltátok ezt, hogy volt a párti kiírás, hogy volt a feldolgozás, hogy volt a jelölés. Tehát nagyon érdekes volt, és 4-en voltunk ráadásul, akik pályáztunk, tehát voltak nagyszerű vetélytársak, és hát ezért mondom azt, hogy örülök, mert gyakorlatilag a kollektíva is végül is engem választott, és a képviselőtestület is elfogadta ezt a kollektíva döntését. Természetesen a végső szót a képviselőtestületnek kellett kimondani.
Tekintsünk vissza akkor erre az Egressy Béni Művelődési Központban eltöltött jó néhány évre. Melyek azok a fontosabb rendezvények, programok, amelyek közel állnak az ön szívéhez, és amelyek kapcsolatba hozhatóak az ön nevével?
91-ben, amikor igazgató lettem, akkor kollégákkal leültünk, hogy milyen új dolgokat csináljunk, mert természetesen én nagyon nagy híve voltam annak, hogy a tradíciót, a hagyományokat ápolni kell, de természetesen új szint kell hozni, és az ember a saját maga szakmai elképzését valósítsa meg. És a hagyományőrzésben nagyon fontosnak tartottam a ifjú Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztivál továbbvitelét, a Bányász Fúvó zenekari találkozóknak a továbbvitelét, tehát ezek megmaradtak, ugyanakkor egy teljesen új dologgal rukkoltunk elő, ugyanis addig Kazincbarcikán nyári programok elvétve voltak, csak szinte nem is. Hiszen ez még azért ezelőtt 18 évvel volt, tehát a 90-es évek eleje, és akkor még jellemző volt az, hogy úgy elcsendesedett a város. Nagyon sokan nyáron elmentek a nagyszülőkhöz, a rokonsághoz ide-oda, úgy lecsendesedett, kirült egy kicsikét a város. Nos, amikor aztán a 90-es években szétnéztünk, más tapasztaltunk. Tehát már jött az újabb generáció városba, és ő neki már itt helybe volt a közvetlen rokonsága, éppen ezért nem ürült ki annyira, és azt mondtuk, hogy hát próbáljunk meg ilyen nyári programot szervezni. Az első kazincbarcikai nyár rendezvény sorozatot 91-be szerveztük, akkor csináltuk meg az első sörfesztivált, és ez éveken keresztül egy fantasztikusan jó hangulatú rendezvény volt. Utána aztán később tematizáltuk, volt belőle country fesztivál, jazzes beütésű fesztivál, világzenei fesztivál, tehát túléptünk csak a sörfesztiválos dolgokon, de maga az egész kazincbarcikai nyár több programmal akkor indult el igazából útjára. Aztán amit igazából nagyon szeretek, az a Sajóvölgyi Nemzetközi Folklor Fesztivál. Ez abból nőtte ki magát, hogy volt a Matyó Néptáncfesztivál, és annak volt mindig egy barcikára kihelyezett napja. És úgy gondoltuk, hogy ezt egy kicsikét most már fejlesszük fel, és kezdjünk el saját magunk is építkezni, és hát az első fesztivált is egyből úgy kezdtem el szervezni, hogy bevonva a környéket, hiszen csak barcikára elhívni több országból az nem egy megterülő dolog, viszont ha bevonunk több tevékenységbe több települést, akkor nyilván a költségek is megoszlanak, és ez praktikusabbnak tűnt. Amely tehát 96-ban volt először, tehát ebben az azt mondom, hogy 14. alkalommal lesz bízom megrendezve. Aztán a Kazincbarcikai ünnepi napok rendezvény, ami a hajdani augusztus 20-ának szintén a kibővített, háromnapossá fejlesztett fesztiválszerű programsorozatát jelentette, hiszen augusztus 20-át majdnem mindig munkaidő átszervezésekkel úgy oldják meg, hogy több napos ünnep, és hát ehhez igazodva mi is több napos ünnepet szerveztünk, tényleg olyan népünnepé jellegűvé vált ez a program a maga fantasztikus tűzijátékával, hogy azóta is ez az Észak-Borsodban, tehát Miskolcon felfel ez a legnagyobb tűzijátéké és a legnagyobb show, tehát volt olyan augusztus 20-kor óvatos rendőrségi becslések szerint olyan 20 ezer ember volt a város főterén, nem lehetett parkolni se szinte sehol, tehát akkor a tömeg jött be, és hát természetesen nem csak a tűzijátékra, hanem a hozzá kapcsolódó egyéb zászlódobálók, akkor még ez nagyon nagy kuriózum volt programjaira, és hát ebben is azért komoly zene és templomi hangversenyek megjelentek. 2001-ben született meg az a fesztivál, amelyet egy picikét a saját gyermekemnek is érzek, ez pedig a Borsodi Művészeti Fesztivál. Teremtődött egy egyedi alkalom. Ugyanis 2001-ben a Nemzeti Kultúra és Örökség Minisztériuma meghirdetett egy olyan pályázatot, hogy művészeti, összművészeti fesztiváloknak a megerősítése, illetve újaknak a létrehozása. Addig majdnem mindig csak megerősítés volt, és ezért nem tudtunk labdába rúgni. És amikor jött ez az újaknak a megalapítása, nem mondtam, akkor most ebbe belevágunk. És itt is egyből térségben gondolkodtam, egyetlen egy önkormányzat nem volt, aki azt mondta volna, hogy nem. Tehát a legkisebb település is megérezte, hogy ez több, mint egy művészeti esemény, ez egy a térségre olyan pozitív üzenet kifelé, a művészetek segítségével, amit nem szabad kihagyni, és megkerestem különböző vállalatokat, cégeket is, hogy ez most egy olyan horderejű és olyan színvonal dolog, hogy szerintem nyugodtan adhatják hozzá nevüket, és nem volt, aki ajtót mutatott volna, tehát sikerült egy olyan széles rendezői bázist, és egy széles támogatói bázist is megalakítani, hogy gyakorlatilag nagyon sok év ment le úgy, hogy mindenféle állami támogatás nélkül. Ez valóban többről szólt, mint a művészetek. Fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg, fantasztikus társulatokkal, és hát az Egres olyan nevet ért el a művész társadalomban, hogy évről évre már jelentkeztek hozzánk, nem akármilyen művészek, hogy szeretnének fellépni, mert tudják, hogy ha erre a fesztiválra jönnek, akkor olyan körülményeket és közönséget kapnak, hogy nyugodtak lehetnek és eljöhetnek. És hát természetesen azokra a közösségekre is büszke vagyok, amelyek ez alatt az időszak alatt létrejöttek, megerősödtek, kiléptek az addigi lokális körből. Hát talán a Citera zenekar a legszerencsésebb, vagy a legsikeresebb projekt ebben a körben, hiszen az addigi lokális dologból lettek ők az ország egyik legjobb Citera zenekar. Jöttek létre új csoportok, ugye Majorett csoport, verséneklő együttes, tehát nyilvánvaló a közösségfejlesztés volt egy másik terület a rendezvényszervezésen kívül, amelyre nagyon-nagyon figyel. felügyeltem, és hát ez egy nagyon lényeges dolog. És a harmadik pedig a tehetséggondozó rendszer, ami azt jelenti, hogy olyan felmenő rendszerű tehetségkutató és gondozó versenyt építettünk ki, amelyhez tudtak igazodni az iskolák, tehát mindenki számított rá, hogy ez lesz. És éppen ezért be volt már a pedagógiai programjukba írva, hogy ezen részt vesznek. Tehát ez a rendszeresség, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a rendszerességet biztosítottuk. És a másik pedig az a széles szponzori kör, amely a rendezvényeknek is, illetve az egész évadnak a stabilitását megadta. Tehát én azt hiszem, hogy egy olyan rendezvény struktúra alakult ki az Egresibe, amely nagyon-nagyon stabil lábakon áll.
Örültem, amikor azt hallottam, hogy templomi és egyházi koncertek, említette néhány mondattal ezelőtt. Ennyire fontos volt az ön számára a különböző egyházi típusú rendezvények szervezése is? Már csak lényeges ez a kérdés azért is, hiszen a Szent István Rádióban beszélgetünk.
Természetesen, tehát a művelődés történet, egyetemes művelődés történetben az egyháznak elévülhetetlen szerepe van. Tehát ez egy természetes dolog. Én a különböző templomokat, legyen az bármelyik felekezeté, a lélek templomán kívül a művészetek templomának is tartom. Tehát a lélek műveléséhez hozzátartoznak a művészetek, és nagyon örülök, hogy azok a templomok, amelyek Kazincbarcik környékén vannak, és a városban is vannak befogadó templomok, tehát szívesen látják a betérő művészeti programokat és rendezvényeket. Én mindenben az értéket szeretem. A Borsi Művészeti Fesztivál helyszíneit is úgy választottuk ki, hogy azok olyan egyedi értéket képviselő helyszínek legyenek, amelyek pontosan az egyediségük miatt utánozhatatlanak és vonzóak. Olyan fantasztikus templomokat fedeztem fel én is önmagam, amelyeket nem ismertem addig. Tehát amikor én Báhorvátiba, abba a gyönyörű református templomba, a kazettás mennyezette beléptem először, hát mondtam, itt biztos, hogy lesz rendezvény. Olyan értékeink vannak itt, hogy sokszor nem vagyunk tisztában vele, hogy milyen érték vesz bennünket körül.
És ha már értékeket említünk, akkor egy szép példát is tudunk erre nyújtani. Kazincbarcika és az ökumenizmus, ez a két... Fogalmazhatok így kulcs gondolata annak a szép összefogásnak, amely 2-3 évvel ezelőtt megvalósult. Persze a részletekben arra most nincs időnk, hogy belemenjünk, de mégis néhány mondattal legyen olyan kedves, beszéljen erről nekünk.
Hát ez egy fantasztikus kezdeményezés volt, ami újszerűségében nagyon meglepett, egyből lenyűgözött és megnyert az ügynek engem a dr. Janka Gábor, kazincbarcikai görögkatolikus pap, aki túl azon, hogy egy fantasztikus gyülekezetet szervezett, megkeresett engem annak idején, mint intézményvezetőt, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha december 24-én este csinálnánk Kazincbarcikán egy rendezvényt. És én mondtam neki, hogy hát ez szép és nemes dolog, de 24-én szenteste, amikor családok, mindenki otthon és áhítat, és azt mondja, hogy te csak azokra gondolsz, akik családban vannak, és mi van azokkal, akik nincsenek családban, vagy hiányát érzik valaminek. És akkor mondtam, hogy igazad van, és december 24-én egy olyan program szerveződik Kazincbarcikán, felvonul minden egyes egyház fáklyával a kezében este 7 órától a saját templomától, a város központjában a körforgalomnál találkoznak, mindenki karácsonyi dalokat énekel közbe, amíg vonul, az emberek csatlakoznak hozzájuk, az első évben 300-an voltunk a rendezvényen, most már körülbelül 4000-en, tehát óriási a növekedés, csatlakoznak az emberek, és közbe a menetet vezeti József, a görögkatolikus pap, felesége, mint Mária, természetesen Szamárral, hiszen mennek keresni a szálláshelyet. Eljátsszuk 3 helyen az elutasítást, hogy nem fogadják őket be, és a végén egy színpadon a görögkatolikus templom mellett egy betlehemes játék következik, amelyben szintén tükröződik az ökumenizmus, hiszen túl azon, hogy minden egyház, minden gyülekezet, minden lelkipásztor vezetésével vonul fel, a színpadon is a pásztorok, a római katolikusok, a angyalkák, görögkatolikusok, a 3 király reformátusok, tehát mindenik gyülekezet képviselteti magát. Lemegy a műsor, utána egy szép látványos tűzijáték, amely alatt nem elektronikus zene szól, hanem a közönség, az ott lévők éneklik szintén az egyházi karácsonyi dalokat, majd pedig a műsort követően egy mise van a görögkatolikus templomban, és természetesen utána meg alatta is tűzgyújtás van, tehát ég a tábortűz, forralt bort, teát osztanak a gyülekezet tagjai. Egy fantasztikusan felemelő meleg érzés, gyönyörű, gyönyörű. Egyszerűen, amikor először elképzeltem, úgy voltak bennem kétségek, de az első évnek a pozitív fogadtatása, és tudtam, hogy annak jó hírét fogják vinni, megerősít, ezt tovább kell folytatni, és most már a kibővítésen és az újabb elemeknek a beemelésén gondolkozunk a Janka Gábor úrral.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megemlítettük ezt a szép példát. Hallgatva önt, valóban megállapíthatom, hogy szívéből, lelkéből jön a szervezés, és a különböző programokról, amilyen lelkesedéssel beszél, ez jól ki is tűnik. Különböző szakmai elismerésekkel is biztosítják önt a szakmában, hogy feladatát, munkáját elismerik?
Nem panaszkodhatok erre, hiszen 1999-ben a közművelődésben, a szakmában adható legmagasabb szakmai kitüntetést, a Besenyei díjat kaptam meg. Ezen kívül Kazincbarcika városban 2005-ben kaptam egy elismerő oklevelet a munkámért. Különböző megyei szintű elismerésem is van. Részben egy munka is, hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei népünk egyesületében alelnök vagyok, viszont ebben az esztendőben kaptam egy kitüntetést, mégpedig a megyénk kultúrájáért díjat, amelyet Ózdon a megyei ünnepségen vehettem át. Tehát ilyen szempontból tényleg azt tudom mondani, hogy a munkámat méltányolják és elismerik, és ez mindenféleképpen jól esik, főleg az, amit az ember a saját szakmájából kap, hiszen aznak tényleg nagyon nagy jelentősége van.
Ezekhez az elismerésekhez és díjakhoz természetesen mi is szívből gratulálunk. A 2008-as és 2009-es év nagy-nagy változásokat hozott az ön életében. Voltak ebben a változásokban negatív és pozitív változások is, de szerintem sokkal több volt a pozitív.
Hát igen, tehát az egyik, hogy a változás, és akkor ami a kicsit nehezebben megélt változás volt, az ugye 2008. január végén a képviselőtestület úgy döntött, hogy összevonja Kazincbarcikán a művelődési központot és a sportközpontot, és az összevonás után az új intézmény vezetésére pályázatot írtak ki. Én is benyújtottam erre a pályázatomat, végül is a képviselőtestület nem engem választott, és eljöttem. Tehát végül is elváltak a útjaink az Egresiben. Hát ezt az emberre először nagyon nehezen értem meg, hiszen amit 27 és fél, majdnem 28 évig intézményhez kötődik egy ember, azért az egy nagyon meghatározó idő, és ahogy szokták volt mondani, hogy igazán nagy szerelme az embernek egy van, hát én nyugodtan mondhatom, hogy nekem ez az Egresi volt, de természetesen azt is tudtam, hogy van egy másik mondás, hogyha az ember mögött becsukódik egy ajtó, valahol kinyílik egy másik. Szerencsére nem sokáig kellett keresgetnem azt a másik ajtót, egyből a szakmán belül, közlés szakmán belül különböző keresések érkeztek irányomba. Egy ideig nagyon komoly pályázati projekteket készítettem az ország különböző részén jelentős kulturális beruházásokhoz, kértek szakmai tanácsokat. Aztán úgy alakult a életem, hogy 2008 végén, december 1-től a Magyar Művelődési Intézetnek lettem az Észak-Magyarországi Regionális Irodavezetője, és ez az iroda Kazincbarcikán működik, azokhoz az önkormányzatokhoz, művelődési házakhoz, akik kulturális alapú területfejlesztésen gondolkodnak, különböző kultúrális projekteket, pályátokat akarnak benyújtani, készíteni, ezeket kell segítenem, illetve a meglévő projekteket generálnom, segíteni. Tehát nagyon érdekes új feladat, amely most már elsősorban nem a szervező munkát, hanem a feltételek megteremtését kívánja tőlem. Ezért mondom, hogy jól indult ez a 2009-es esztendő, hiszen az előbb említett megyén kultúrájáért díj is a január 22-e Magyar Kultúra napján került átadásra, és 5 nappal később pedig a Magyar Népművelők Egyesülete országos elnökének választottak meg. Ez a szakma legnagyobb országos civil szervezete, 600 taggal, gyakorlatilag egyhangulag engem választottak meg elnöknek. Azt hiszem, hogy lezárult 2008-ban életemnek egy jelentős szakasza, és azt hiszem, hogy elkezdődött egy új, és hát most itt szeretnék természetesen maximálisan megfelelni.
Szabadidős tevékenységében, hobbiában mennyire tud ön kikapcsolódni, vagy még ott is a szervezéssel foglalkozik? Vagy a család segíti önt a kikapcsolódásban?
Az igazság, hogy a 3 fiam azért nyújt szabadidős programot. Szerencsére mind a 3-an elég mozgékonyak, sportolnak, zenélnek, tehát az ővelük való foglalatosság is egy jó kis kikapcsolódás. De természetesen van hobbim, a zenehallgatás mindenféleképpen, tehát rendkívül szeretem a zenét. Ilyen szempontból mindenevő vagyok, tehát az a lényeg, hogy egyedi legyen, különleges legyen, ne valami tucat zene legyen, hanem egy egyedi legyen, és ebben a komoly zenétől kezdődően a rock zenén át sok mindenre vevő vagyok, és hát természetesen a sport.
Hallgatva önt, a sok-sok tevékenységgel kapcsolatban megállapíthatom, hogy állandó szereplője az ön életének a szervezés, a szervezés és a szervezés. Egyáltalán nem bánta meg, gondolom, hogy ezt a pályát választotta élete hivatásául. Véleménye szerint mi a szépsége ennek a hivatásnak az ön személyes életében?
Természetesen nem bántam meg, hiszen én minden nap úgy megyek dolgozni, hogy szeretek dolgozni. Tehát ahova megyek, nem stresszelek. Vagy ha van stressz, más miatt van, a kihívás miatt van, a egészséges stressz és az egészséges lámpalázis druk van az emberben, de egy pillanatig nem éreztem, hogy én most valami olyan munkahelyre megyek, vagy olyan dolgot fogok csinálni, amit nem akarok. Tehát ez egy nagyon fontos kihívás. A másik, hogy említette a szervezést. A múltkorában, nem is tudom, egy másik beszélgetés alkalmával mondta valaki, hogy ugye ez a szervező munka, ez egy ilyen háttér dolog, és hogy ez azért mennyire elégíték az embert, és mennyire jó, és hogy ezt így csinálni, és akkor mondtam neki, hogy ez nem háttérmunka. Ez nagyon nem háttérmunka. Tehát egy barátom mondta nekem, amikor 1991-ben igazgató lettem, hogy tudod-e, hogy innentől a város agy lebenyének egyike a tied. És akkor gondoltam végig, hogy bizony, ez egy nagyon kemény alkotó munka, hiszen nem mindegy, hogy milyen programot szervezünk, mit juttatunk el az emberekhez, nem mindegy, milyen közösséget generálunk és hozunk létre, tehát ez egy alkotó munka. A szervezés az ennek a operatív része, hogy amit az ember kigondol, és az a lényeg, hogy legyen koncepciója, gondolja végig. Tehát nem, csak szervezni nem lehet, mert valamit meg kell szervezni, és az el kell önmagában dönteni, hogy ehhez odaadom magam, és ezzel egyetértek, és ezt szívemmel, lelkemmel csinálom, mert látom az értelmét, és előttem már lebeg az eredmény. Tehát a szervezés az csak az eszköz ahhoz, hogy megvalósítsuk azt, amit igazából szeretnénk. Tehát ez egy alkotó munka.
Az elmúlt percekben Sajó Attilával Kazincbarcika város kulturális és közösségi életének meghatározó alakjával beszélgettem. Kedves riportalanyom, a közelmúltban 67 éves korában elhunyt. Ezzel a 2009-ben készült riportommal emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa utolsó szentévi katekézise. Még ha a szentév a végéhez közeledik is, maradjunk a remény zarándokai. A pápai ház harmadik adventi elmélkedése, Krisztus keresése és imádása során rátalálunk önmagunkra is. Mama, tiéd ez a rózsaszál. Egy évvel a hazatérés után csordultik hálával. Páter Virtes Ajai László jegyzete édesanyjáról. Leó pápa utolsó szentévi katekézise. Még ha a szentév a végéhez közeledik is, maradjunk a remény zarándokai. A szentév utolsó szombati jubileumi kihallgatásán a hívőkhöz szólva 14. Leó pápa emlékeztette a keresztényeket, hogy a zarándoklat, amelyet ez inspirált, nem ér véget.
Il giubileo volge al termine. Non finisce però la speranza che questo anno ci ha donato. Rimarremo pellegrini di speranza.
A jubileum a végéhez közeledik, mondta a pápa, de a remény, amelyet ez az év adott nekünk, nem ér véget. A remény zarándokai maradunk. Katekézise elején a karácsony közelettére utalt, és a keresztény remény jelentéséről elmélkedett, amely nem a félelemben, hanem Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott közelségében gyökerezik. Krisztus nélkül az Úr közel van kijelentés fenyegetőnek hangozhat. Jézusban azonban az irgalmasság ígéretévé válik. Benne nincs fenyegetés, csak megbocsátás, mondta a pápa, rámutatva a megtestesülés misztériumára, mint Isten végleges jelére, aki életet ad és folyamatosan megújítja azt. Szent Pálnak a rómaiakhoz intézett szavait idézve, mert reménységben üdvözültünk, 14. Leó pápa kifejtette, hogy a remény nem homályos érzés, hanem élő, teremtő erő. Remény nélkül halottak vagyunk, a reménnyel a fénybe lépünk, mondta. A reményt teológiai erényként, Isten erejeként jellemezve, amely életet hoz. Az igazi erő nem az uralkodásban vagy a félelemben található. Ami fenyeget és öl, az nem az erő, hanem arrogancia, agresszív félelem, gonosz, amely semmit sem hoz létre. Isten ereje ezzel szemben életet ad, és ezért reménykedni annyit, mint életet teremteni. A teremtés Szent Pál által leírt sóhajtására utalva, 14. Leó pápa arra kérte a híveket, hogy figyelmesen hallgassák meg a föld és a szegények kiáltását, siratva a világ igazságtalanságát, amelyben az erőforrások egyre inkább kevesek kezében koncentrálódnak. Isten a teremtés javait mindenkinek szánta.
Il nostro compito è generare, non derubare.
A mi feladatunk, hogy teremtsünk, nem a lopás, figyelmeztetett 14. Leó. A pápa rámutatott, hogy még a szenvedés is új értelmet nyer a hitben, a szülés szenvedésévé válik. Isten továbbra is teremt, és az ember a remény által támogatva arra hivatott, hogy működjön együtt ebben a teremtő munkában. A történelem Isten és azok kezében van, akik benne reménykednek. A keresztény ima Máriás dimenziójáról elmélkedve 14. Leó pápa a názáreti Máriára mutatott, mint az életet adó remény élő képére. Benne a hívők egyet látnak közülünk, aki életet ad valakinek, aki arcot, testet és hangot adott Isten igéjének. Jézus ismét meg akar születni, hangsúlyozta a pápa. Testet és hangot adhatunk neki. Ez az a szülés, amelyre a teremtés vár.
Sperare e generare. Sperare e vedere che questo mondo diventa il mondo di Dio.
Remélni azt jelenti, hogy látjuk ezt a világot Isten világává válni, zárta utolsó szentévi katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Harmadik adventi prédikáció. Krisztus keresése és imádása során rátalálunk önmagunkra is. A megváltás egyetemessége feltételek nélküli remény címmel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, a Szentatya és a Római Kúria tagjai jelenlétében harmadik adventi prédikációját. Elmélkedésében végigvette a napkeleti bölcsek benső útját, ahogy elindultak, útbaigazítást kértek, és végül maga a világosság elé térdeltek, hogy ajándékaikban visszakapják saját igazi önmagukat. A jubileum és a karácsony is azt jelenti, hogy elismerjük Krisztus eljöttét ebbe a világba, mint fény, mint világosság, akit be kell fogadnunk, majd tovább kell adnunk a világnak, kezdte beszédét a szónok. János evangéliuma értelmezi így az Úr érkezését, nem a születés konkrét eseményeivel, hanem az igaz fény betörésével, amely megvilágosít minden embert. Meglepő a fogadtatás. A világba jött, mégsem ismerte föl a világ, a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Hogyan lehetséges ez? A probléma nem a fény, amely természeténél fogva megvilágít és éltet, hanem a befogadásra való hajlandóságunk. A fény szükséges és szép, de igényes is. Leleplezi a színlelést, feltárja az ellentmondásokat, arra kényszerít minket, hogy felismerjük azt, amit inkább nem szeretnénk látni. Ezért kerüljük el gyakran, és a bennünket védő sötétség biztonságába menekülünk. Az Úr megtestesülése pontosan azért szabadít fel, mert minden moralizmus lerombol, és azt mondja nekünk, hogy Isten jobban érdekli az igazságunk, mint a felszínes jóság. Az Úr útjának előkészítése végső soron ezt jelenti, igazságban járni, őszintén és félelem nélkül. A világba belépő Isten jelét a csillagot a napkeleti bölcsek észlelik, és mert ismeretlen, megértésére útra kelnek és követik. Mindez a vágy törvényét követi, állapította meg a szónok, amely belső ösztönzésre elindul, és türelmesen keresi a tapasztalt belső igényre a választ, a beteljesedést. Szemben a mai világ mindent közelről szemlélni akaró követelésével jobb, ha mi távolról követjük a jelet, sőt hasznos, ha bizonyos távolságot veszünk. Ez a fény nem kényszeríti rá magát, és bár igaz és erőteljes fény, mégsem vakító felvillanás, hanem csendes jel, amely azoknak szólal meg, akik hajlandóak cselekedni. Krisztus fénye hagyja, hogy azok találjanak rá, akik hajlandók kilépni magukból, akik útra kelnek és keresnek, kutatnak. A bölcseket vezető csillag ma is jelzi, hogy Isten továbbra is jelen van a történelemben. A bölcsek nem ismerik Izrael szentírását, mégis tudják, hogyan kell olvasni az eget, és így láthatóvá teszik az evangélium ígéretét, aki keres, talál. A keresés csak akkor lehetséges, ha elfogadjuk a vágyat, hogy folytassuk a keresést, és így készítjük elő az Úr útját. Emlékedés a harmadik pontjában a kapucinus szónok a jeruzsálemi királyi udvar magatartását értelmezte. Noha ők is megkapják a jelet, méghozzá egészen részletesen mégsem mozdulnak. Nem tagadják, nem utasítják el, csak éppen figyelmen kívül hagyják. Maradnak a látszólag megnyugtató helyzetükben, amely bizonyosságokra és bevett szokásokra épül, ami aztán lassú belső mozdulatlansággá válhat. A hely látszólag védelmet nyújt, de közben lassan elszigetel, anélkül, hogy észrevennénk. A jel hírére mindenki lázasan végzi a dolgát, böngésznek és lapoznak, értekeznek és pontos válaszokat is adnak, de senki sem teszi meg a szükséges és döntő lépést, hogy elinduljanak Betlehembe, vállalva a kockázatot és a meglepetést, hogy ott akármi is történhet. Ez azok hozzáállása, akik mindent tudni akarnak anélkül, hogy maguk valaha is belépnének az eseményekbe. Mindez az egyház számára is kihívás, mert lehetséges jól ismerni a tanítást, megőrizni a hagyományt, gondosan ünnepelni a liturgiát, de mégis mozdulatlanok maradhatunk. Vészkereszt tanúsága, hogy csak azok találkozhatnak Krisztus királyságával, akik útra kelnek, értelmezte a kapucinus szónok. A fogságban, a bénultságban süppett népét rázza fel Izaiás próféta ezzel a szóval: kelj fel, öltözködj fénybe, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. A bölcsek nem csak elindultak, hanem a csillag követése során valamiként magukra is öltötték annak a fényét, ami bensőjük készségét jelzi. Megőrizték a hitüket akkor is, amikor a körülmények azt éppen igazolták, de ők továbbra is reménykedtek. A vágy, amely egykor mozgásban lendítette őket, végül az imádatban talált beteljesülésre, és csak akkor érték el útjuk igazi célját. Amikor a jászolban fekvő kisgyerekhez értek, leborultak és imádták az Urat. Ők, kik a csillagra mindig alulról néztek fel, most leborulnak, hogy a törékeny kicsire alulról nézhessenek föl, de immár imádó hódolattal. Felkelni, majd tédre borulni, ez a hit mozdulata, amely az egyház számára egyenesen alapvető mozgás. Csak így válhat egyetemessé az üdvösség ajándéka, amennyiben az egyház tisztelettel tekint mások életére, felismerve, hogy még ott is, gyakran váratlan módon felbukkanhat valami Krisztus világosságából. Elmélkedése ötödik utolsó pontjában a kapucinus szónok a bölcsek ajándékozó gesztusát elemezte. Belép a házba, meglátják a gyermeket anyjával, Máriával, letérdelnek, és kinyitják kincses ládáikat, aranyat, töményt és mirhát kínálnak neki. Az ajándékokkal megvallják a gyermekben Isten jelenlétét, királyságát, de közben valami váratlan történik. Nem csak azt fedezik fel, hogy ki ez a gyermek, hanem azt is, hogy kik ők maguk. A bölcsek végül a csillag révén rátalálnak igazi istenükre és igazi énjükre is. Harmadik adventi prédikációját Pazolini atya végül egy fohásszal zárta. Ó Istenünk, ki a csillag vezetésével kinyilatkoztattad egyszülött fiadat az embereknek, kegyesen vezess minket is, akik a hitáltal már megismertünk téged, hogy dicsőséget, szépségét szemlélj Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Mama, tiéd ez a rózsaszál. Egy évvel a hazatérés után csordultik hálával. Páter Vértes Ajai László jegyzete édesanyjáról.
Drága mamikám, írok neked, és amikor rád nézek, összemosolygunk. Fél szóból is értjük egymást. Tudod, ma reggel, amikor kinéztem az ablakon a kiskertünkben, mintha egy rózsabimbót láttam volna. Dörzsöltem a szemem, de a bimbó maradt, mire utána eredtem. Szemerkélt az eső is, lám, mama, kinyílt neked egy szőregi rózsa. Piros, mintha pünkös lenne, de legalábbis szentelkes, és csupa serén igyekezett a születésünnep karácsony felé araszolva. Ide teszem neked az asztalra. Meggyújtom Ágoston atya bencés viaszgyertyáját, és ha megengeded, mesélek neked. Hogy miről is? Hát, hogy főként esténként szoktunk beszélgetni mindenféléről. A jóisten két filléres ajándékairól, tudod, amit ő annyira szeret. Épp egy éve, egy szerda délelőtt hívott a kis jutkád, a kis húgom, hogy gyenge vagy. Nem a két szó, hanem a hangja győzött meg, hogy mennem kell. Te tudod jól ezt, hiszen hányszor is kerekedtél fel, némelykor egyetlen szó nélkül is, pusztán csak megérzésre, hogy mentsed gyerekeidet, bennünket. Áldalak, Uram, hogy akkor olyan nagy erőt is hitet adtál, hogy befejezzem a napi adást, és összecsomagolva éjjel neki induljak. És áldalak azért, hogy minden reményemet beléd vetettem, Uram. Én nem vagyok egy erősen zörgetős fajta. Te ezt jól tudod. Inkább azt a nevet mondogattam a legszebbet, a te neved, Uram, és a szűzanya neve után. Édesanyám, Mami, Mamika. Hiszem, hogy ez tetszett neked, hiszen te oltottad belém a teremtésemkor ezt a gyönyörű ragaszkodást, ahogy anya és fia összetartoznak. És hiszek a megszólítás erejében, amely több, mint bármi kérés, ahogyan te is néven nevezted a tieidet, mind a 12-t. Ahogy kimondtad ott a kertben a kenetvívő asszony nevét is, Mirjam. A névre a dolgok lesznek, és megtörténnek, mint a teremtés hajnalán. És te megvártál, mama. Két kezed ölelő kar, ott a legjobb elveszni, visszafogott gyereksírással, mozdulatlanul megszusszanva. Légy áldott, Uram, annak az éjszakának minden órájáért, minden percéért. 99 év után adtad azokat az órákat, hogy minden beteljesedjék. Mert hiszen ezt éltem meg, a teljességet, hogy édesanyánk, a te kedves kislányod, sarlóra érett, ők unokával megáldott termékeny élete után, amikor mindenkitől búcsút vett, már csak rád figyelt. Föl és föl kívánkozott hozzád, nem is akartam tartóztatni. Tudtam, ezt te is kéred, hogy hagyjuk elmenni. Mert jobb ez így, a te szent rendelésed szerint, és igazában csak erről szeretnénk szólni még, egy nagyon szép esztendő tapasztalata után. Ugye, Uram, hogy nincs vége? Az utolsó szó és a szó gazdája nem dermed bele a lassan kiülő testbe, hanem eloldódva attól a forráshoz tér, és titokzatos módon annak az országnak a része lesz, amit szem nem látott, fül nem hallott. Igaz, mama? Kérdeztelek sokszor, és te a titok őrzés finom tapasztalatával meg-megerősítettél engem. Már nem kellett telefon. Bármikor és bárhol felhívhattalak, mindig elértelek. Csupán csak egyetlen szóval. Mama, ami elég volt ahhoz, hogy valóságos légy, és ott légy. Legtöbbször a szobámban és a szerkesztőségben. De épp úgy elértelek úszás közben a tenger hullámai között, a Tiberis-parti kerékpározáskor, de igen, a legtöbbször, és megbízhatóan az imádságban. Elég egy szó, egy gondolat, és már mondjuk együtt, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Köszönöm, Uram, ezt az esztendőt. amelyben nem annyira az emlék él, hanem az élet él tovább, hiszen a szeretet, éppen mama közepe, nem halt meg. Soha nem voltam szomorú, nem keseredtem el egyszer sem ezen év során, és nem sírtam egyszer sem. Tudom, furcsa és hihetetlen, de én ezt kaptam, persze érdemtelenül, és ha így van, akkor most csak tanúságot teszek róla. Köszönöm neked, uram. Mama, neked pedig azt köszönöm még, hogy tovább tanítasz a derűs életre, a jó lelkületre, a reménnyel teli bizalomra. Emlékszel, amikor még telefonon beszélgettünk, sokszor mondtad nekem, hogy mennyire szeretsz imádkozni, és hogy mekkora öröm az urat dicsérni. Bizony mondom, most egy év után több örömöt találok a napi imában, mint korábban. Mert te most is az én édesanyám vagy. A megváltott szeretet ezer szálon köt össze bennünket, és tudom, érzem, látom, egybetartod nagy családodat, és szeriden terelsz, hogy mi is ügyeljünk egymásra. Amikor az Úr oltáránál megemlékezem rólad, mint ma is, ez a papfiú szent kötelessége, aki nem csak érted imádkozik, hanem hozzád is fohászkodik. Édes jó uram, végül neked köszönöm, hogy ilyen anyát kaptunk tőled, és bár éppen egy éve visszavetted, mégis megadod, hogy el ne múló szeretetben napról napra a te örömödben találkozzunk egymással. Te tudod, uram, milyen kedves nekem a szent igéd, amikor mondod és kéred, maradjatok meg a szeretetemben, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és a ti örömötök ezzel teljes legyen. Róma, 2025. december 19-én éjjel és 20-án hajnalban.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Bódás János, advent. Te szörnyű, vajódó idő, ne szőj, ne szőj több rémet. Most már örömmel, békességgel légyen megáldva méhed. Szőj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot. Folytsd meg a bűnt, mi valaha öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem, elég volt már a vérből. Napfényre vágyunk a szorongás fekete erdejéből. Szüles meg bennünk tisztaság, szüles meg bennünk béke, s tedd kezedet a vadvilág lázas ütőerére. Szüles meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus. Teremts bennünk új életet, szüles meg bennünk Krisztus.
Bódás János Advent című versét Sárosi Kinga színművésznő mondta el. Bódás János református lelkész, költő 1905. február 7-én Tácon született. Fölműves családból származott. Pápán tanult teológiát, 1930-ban szentelték lelkészszé. Segédlelkész volt Vörösberényben, helyettes lelkész Enyingen, hitoktató lelkész Szombathelyen, emellett megszervezte a szombathelyi református egyházközséget, melynek 1935-től első lelkipásztora. 1939-ben a Székesfehérvári Egyházközség választotta lelkészül, itt szolgált nyugalomba vonulásáig, 1974-ig. Első verses kötete Pápán jelent meg, 1926-ban Új titkok előtt címmel. Költészete Székesfehérvári lelkipásztori szolgálata évtizedeiben teljesedett ki. Ebben az időszakban jelentek meg a Felfelé, az Istenes énekek és Mennyei szőlőgazda című kötetei. Budapesten hunyt el 1987. május 1-én.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!